Bab Mecia traktátus 58-as lapját fogjuk tanulmányozni, és az 57-es lap végén tartunk. A Misnának egy további passzusát elemezzük. Misna ugye arról szólt, hogy felsorolt egy pár olyan dolgot, amivel kapcsolatban nincsen tisztességtelen haszon, és ugye ez a pár dolog magában foglalta az ingatlan vagyont, a szentélynek a vagyonát, a szolgákat és a követelést igazoló szerződéseket, és aztán folytatta, hogy mi minden van még, ami ezekre a dolgokra másképp vagy nem vonatkozik vagyonbeli ügyek témájában. És így ebbe az is belekerült, hogy Sőmér Chinam, hogy a szívességi őrző nem tesz esküt ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Ugye arról van szó, hogy a szívességi őrző is tartozik felelősséggel a rábízott dolgok vesztesége kapcsán, abban az esetben, hogyha kiemelt gondatlansággal járt el. És ugye ezzel kapcsolatban esküt kell, hogy tegyen a szívességi őrző, és ezzel az eskü arról viszont mentesül a szívességi őrző, hogyha a gondjaira bízott dolog, amiről beszélünk, az egy ingatlan, egy szolga, egy szerződés, ami követelést biztosít, vagy éppen a szentély vagyona volt. Mi most erre a legutóbbira fogunk ráfókuszálni, hiszen van egy olyan szabály, egy olyan halakha, amit a Shkalim traktátusban 4 évvel ezelőtt tanultunk, ami látszólag ellentmond ennek. A Shkalim traktátus ugye arról a félsékel adományról szól, amit évről évre minden zsidónak be kellett fizetnie a szentély számára, és az így összegyűjtött félsékelekből hozták meg azokat a közösségi áldozati felajánlásokat, amelyek az egész nép nevében lettek meghozva a szentélyben. Magát a begyűjtését a sékeleknek úgy csinálták, hogy az év egy bizonyos időszakában begyűjtötték, és megbízottakkal felküldték a szentélybe ezeket a félsékeleket, és a félsékelekből évente 3-szor lefölöztek a szentélyben, és a lefölözött részből, 3 különböző lefölözött részből vették az áldozatokat. Ugye nem a teljes pénz került felhasználásra, de azt akarták, hogy a teljes nép minden tagja szimbolikusan részt vegyen az áldozatokból. Tehát ezek a lefölözött részek ugye nem foglalták magukban a teljes összegyűjtött adományt, de mégis mindenkinek az adománya virtuálisan beleszámított. A Misna azzal foglalkozik, hogy mi van akkor, hogyha egy település beküldte a félsékeleit Jeruzsálembe, de azok elvesztek, vagy ellopták azokat, akkor mi a helyzet, milyen módon kell eljárni, kinek a felelőssége a dolog, és kell-e esetleg új sékeleket adni. Néha is, salkossik lejem, benignaboly se avdu. Hogyha a felpülést tagjai beküldték a félsékeleiket, és azokat ellopták a megbízott birtokából, vagy elvesztek, mielőtt a szentélybe kerültek volna. Imes se nisztem a truma, Nisbainlegisbarim. Abban az esetben, hogyha a lopás vagy az elvesztés az után történt, hogy a szentélyben időközben összegyűlt sékelekből már lefölözték azt a részt, amiből effektív megvették az áldozatokat, akkor az a szabály, hogy mivel a falu lakói már leadták eddigre a ő félsékeleiket a megbízottnak, ezért ők is beleszámítanak a lefölözésbe, és a lefölözött rész az ő részüket is képviseli, hiába fizikailag nem jutott még a szentélybe az ő sékeleiknek az adománya. És ezért a veszteség az nem az övék, hiszen ők ezzel a kötelességüket már teljesítették, a veszteség a szentély kincstáráé. Így a megbízott ezt az esküt, amit meg kell, hogy tegyen, hogy mint ugye egy szívességi őrző, amit meg kell, hogy tegyen, hogy nem járt el gondotlanul, ezt az esküt a kincstár felé, a kincstárnokok felé kell, hogy megtegye. Im láb nis bajnlub néha ír. Abban az esetben viszont, hogyha még azelőtt vesztek el, bocsánat, az után vesztek el, hogy vagy lettek ellopva ezek a félsékelek, hogy a felözés megtörtént, és az után lettek adományozva, és vesztek el, vagy lopták el, hogy a felözés megtörtént, akkor... Bocsánat, rosszul mondtam. Tehát, hogyha az előtt vesztek el, hogy lefölözték a sékeleket, amikor a lefölözésre sor került, akkor már nem voltak meg az adott település sékelei, akkor újra kell, hogy adjanak adományt a település lakói, és ezért a veszteség az övék, és ezért a megbízott feléjük kell, hogy az esküt megtegye arról, hogy nem járt el gondotlanul. És ebben az esetben, ne írsékrim achérim tachtejem, ebben az esetben a falu lakói, vagy a település lakói újra kell, hogy adakozzanak, újra kell, hogy félsékelt adjanak. Nimceu, oisek zirmaga novim, éluve élus kalimheim. Mi van akkor, hogyha időközben újra adtak, és aztán ezek után előkerültek a régi sékelek, vagy visszahozták azokat a tolvajok, akkor mind a két adomány szent, mind a két adomány a kincstár, mind a két adomány a kincstár vagyonát képzi. Vén öjlim lem sanába, és nem lehet beszámítani a jövő évi adománygyanánt az egyiket. Mindegyiket, mind a két adományt az idei adakozás csomagba kell beszámítani. És mindenesetre mit látok ebből, hogy hiába a szentély vagyonáról van szó, és szívességi őrzőről, esküt kell, hogy tegyen vagy a kincstárnokai, vagy a falu az adakozók felé, szemben azzal, amit a mishnánkban tanultunk, amelyik azt mondja, hogy a szívességi őrző nem kell, hogy esküt tegyen a gondatlanság kapcsán, a gondatlanság mentessége témájában, akkor, hogyha a szentély vagyona az, ami a szóban forog. Amr Shmuel, ha benne is szaharaszkina, azt mondta erre, Shmuel, itt miről van szó? Ez nem egy szívességi őrző, ahogy eredetileg gondoltuk. A Skalim traktátusban nem szívességi őrzőről van szó, hanem fizetett őrzőről. Akkor viszont miről szól ez az eskü? Min is bajn litasz haran? Ez nem azt jelenti, hogy esküt tesz arra, hogy nem járt el gondatlanul, hogy mentesüljön a felelősség alól. Hiszen ilyen eskü nincsen, hanem arról szól, hogy esküt tesz, hogy nem járt el gondatlanul azért, hogy a fizetségét megkapja. Azt mondtam, hogy ihachin is bajnlegizbari, lebneja ír, mi baj elej. Talmud nagyon, de hát ez nem lehetséges, hiszen a Skalim traktátusban a Misna két variációról is beszél. Az egyik variáció szerint a falu adakozói felé kell, hogy az esküt megtegye. A másik variáció szerint a kincstárnokok felé kell, hogy esküt tegyen. Most, hogyha a fizetségéről van szó, akkor biztos, hogy a fizetségét azt nem a kincstárnokoktól kapja, hanem a felajánlóktól. Tehát akkor nem lett volna, vagy nincs értelme annak, hogy van egy olyan eset, amikor a kincstárnok felé kell, hogy esküt tegyen. Mindig a falu felajánlói felé kéne, hogy esküt tegye. Amár rabba van is, bajnlib néha ír, majd is barin, kéjhed a lőjnek se dő, hú. Én nem, kéjhed a lőjnek rópa is. Azt mondta, rabba, valóban az esküt azt mindig a falu, a település felajánlói felé kell megtegye. Mit jelent az, hogy amikor a Misna azt mondja, hogy az adott esetben a kincstárnokok felé kell, hogy az esküt tegye. Ez egy plusz. Ezekben az esetekben nem csak a falu lakói, hanem a falu lakói és a kincstárnokok jelenlétében kell, hogy megtegye. A falu felajánlói és a kincstárnokok jelenlétében kell, hogy megtegye az esküjét. Miért? Azért, hogy ne menjen rossz híre az illetőnek, hogy ő tolvaj, valójában nem ellopták tőlem, ő maga tulajdonította el, illetve azért, hogy ne nevezzék gondatlannak, tehát ne legyen az, hogy az ügyben érintett valamelyik szál, így ebben az esetben ugye a kincstárnokok rossz hírét keltik az illetőnek, és ezért érdemes, hogy ezt az esküt ne csak a megbízói, hanem a szentély kincstárnokainak a jelenlétében is tegye meg. Azt mondtam, hogy mindig nem stimmel ez a magyarázat. Ha nignevú és avduk tani, sémér szakhevet névá véde a hívő mechájev. Nem stimmel a magyarázat, hiszen miről szólt a Misna? Arról, amikor ellopták, vagy elveszett. Ugye, amikor ellopták, vagy elveszett, akkor a szívességőrző lehet, hogy mentesül, de a fizetett őrző nem. A fizetett őrző ilyenkor köteles felelősséget vállalni. Azt mondja, Talmud, ha nem, én a idősömlőm is álmi, a driumi hamlávszik. Akkor a mi esetünkben is lehet, esetleg azt lehetne mondani, hogy nem kell fizetnie, mert a szentély vagyonáról van szó, a szentély vagyonának a fizetett őrzője az, akiről beszélünk. Ugyanakkor azért az mégis furcsa lenne, hogyha mindezek mellett még a megbízói költségét is megkapná. Amerába nignavobilisztim ez olyan avdós, hogy tavasz, hogy azt mondja, azt mondta, Amerába lehet, hogy a Misnában azt szerepel, hogy ellopták, hogy elveszett, de ez nem a hagyományos ellopták, hogy elveszett esetét jelenti, hanem egy viszmajoros ellopták, hogy elveszett. Ugye az ellopták azt jelenti, hogy fegyveres rablók lopták el, az elveszett pedig azt jelenti, hogy a elveszett a tengerben elmosta a hajóját a vihar. Ezek ugye viszmajor esetek, és a viszmajor esetekben bizony ő mentesül a felelősség alól. De Béjhanan Amár, Hamán, Irebi Simon, Híd, Amár, Kadasim, Sechája, Bachri, Jusszem, és nem, hogy na, nincs baj, mert lejjen. Rabbi Jeichanan. Jó, tehát akkor ezzel lezártuk ezt a kérdést, lezártuk ezt a ellentmondást, amiről itt beszéltünk. De a Talmud még egy megoldási lehetőséggel is él. Béjhanan Amár, Hamán, Irebi Simon, Híd, Amár, Kadasim, Sechája, Bachri, Jusszem, és nem mondja, no, hogy nincs baj ne lén. Véhlennak van egy másik megoldása, és ez pedig az, hogy ez a misna, amit a Skalim traktátusban tanultunk, ez nem a mi misnánknak a konszenzusos véleményét követi, hanem a Rabbi Simon véleményét. Rabbi Simon ugye azon a külön véleményen volt, hogy igenis a szentély vagyonával kapcsolatban is van tisztességtelen haszon, kell felelősséget vállalni, és kell esküt is tenni, tehát a gondatlanság mentességéről esküt kell tenni, és itt is erről van szó. A Tinach, tehát ezt a véleményét követi a Skolai traktátus. A Tinach átse lai niszröm a truma. Mi se niszröm a truma? Kudasim se én a hajba chruszönnén. Azt mondja, Talmud, jó, ez egy, lehet egy jó válasz, de ez még csak azt a részét válaszolja meg a Mishnának, ahol Mishna arról beszél, hogy az esküt azt a felajánlók felé kell, hogy megtegye az őrző. Ugye ez az az eset, amikor akkor veszett el a felajánlott férségkel, vagy akkor lopták el, ami előtt még le lett volna fölözve a szentélybe a begyűjtött férségkel a közszessége. És ebben az esetben a felajánlók újra meg kell, hogy tegyék a felajánlást. Hát ugye ebben az esetben akkor világos, hogy feléjük esküt kell, hogy tegyen a megbízott, Rabbi Simon szerint, mert felelősséget kell vállalnia abban az esetben, ha gondatlanul járt volna el, hiszen van egy vagyoni kötelezettség a megbízója részéről, ami miatt, ha ő nem, ha a megbízott nem teszi meg ezt a esküt, amiben esküszik arra, hogy ő nem volt gondatlan, akkor bizony rajta fog állni a felelősség, ő kell, hogy ezért a vagyoni kötelezettségért helytálljon. Abban az esetben viszont Mishnah meg truma, ha a Mishnának a másik felét nézzük, ami arról szól, hogy ha már meghozták, vagy lefölözték az adományt a szentélyben összegyűjtött félsékelekből, mire a lopás vagy a elvesztés megtörtént, akkor ugye nem kötelesek a felajánlók újra meghozni a félsékelt, hiszen az ő félsékeleik is beleszámítottak a lefölözésbe, akkor innentől fogva nincsen vagyoni kötelezettség, akkor miért kéne, nincsen vagyoni kötelezettség, hiszen azt tanultuk, de tánya tömnel, abudvel, gavudvel, alszidlik bajz. Hiszen azt tanultuk egy brájtában, hogy a lefölözés időpontjában a lefölözés aktiválódik, érvényesül, mind arra, ami ott van, egybe van gyűjtve, mind arra, ami elveszett, és mind arra, ami majd be lesz gyűjtve, már valaki felajánlotta, de nem tudta eljutatni a szentélybe. Tehát tulajdonképpen érvényes a lefölözés, és innentől fogva az a félsékkel már beszámítódott. Tehát ilyen formában ebben az esetben ugye nincs felelőssége a felajánlóknak, és ha nincs felelőssége a felajánlóknak, akkor miért kéne esküt tegyen a Rabbi Simon szerint is a megbízott. El a már, ami Lazar. Svó az út, a kanaszka hamim is, lejjebné adam, zázne meg nézsasz. Azt mondta, Rabbi Lazar, valójában ez az eskü, ez tényleg nem lenne kötelező ebben az esetben, Rabbi Simon szerint. Ezt az esküt mégis azért kell, hogy meghozza, ebben az esetben is, hogy az emberek ne vegyék félváról. Ez neki egy rabbinikus rendelet, hogy bár a szentély vagyonával kapcsolatban nem kell esküt tenni, az emberek ne vegyék félváról a szentély vagyonát, ezért a rabbik kötelezték, hogy mégis tegyen ebben az esetben is esküt. Oké, okay. A következő passzusa a Mishnának az volt, Nézi Szakra Ein Meshalem, de az volt, hogy a fizetett őrző nem kell, hogy felelősséget vállaljon ezekben az esetekben, ugye a ingatlan vagyon, a szolga, a követelést igazoló szerződés és a szentély vagyona esetében, hogyha a rábízott dolog elveszett vagy ellopták, akkor szemben minden más esettel, amikor ilyenkor felelősséget kell vállalni és fizetnie kellene, ezekben az esetekben nem kell.
Rabbi Rabbi Yosef bar Chama de Rabba otna neis esachar einu shalem ureminu hu aseich asapeh lishme asapora lishme asatino lishme asazraim ein neisin eischar Shabbos. Ezzel kapcsolatban is egy látszólag ellentétes misnából tesz fel a kérdést Rabbi Yosef bar Chama. Azt mondja, hogy Rabbi Yosef bar Chama, ugye azt tanultuk egy misnában, hogy a füzetett őrző, ha valaki fölbérel egy őrzőt, bocsánat, ha valaki fölbérel egy munkást, hogy a szentének dolgozza, tehát a szenté pénzéből fölbérel valakit, hogy mondjuk vigyázzon a vörös tehénre. A vörös tehén volt az, amit meghoztak áldozatként, hogy annak a elégetett porát ráhintve a halotti tisztátalanra, a halotti tisztátalan megtisztuljon. És ez volt az a eset, amikor valakit fölbéreltek, hogy vigyázzon erre a vörös tehénre, hogy nehogy tisztátalanná váljon, mielőtt levágnák és elégetnék. Ismersz a tinaik, és ugyanígy, hogy vigyázzon azokra a kisgyerekekre, akik foglalkoztak a vörös tehénnel. Ugye itt kisgyerekeket foglalkoztattak azért, hogy egy felnőtt tisztátalansága az ne menjen rá a vörös tehénre. Vagy ismersz az Raim, vagy egy harmadik eset, hogy fölvérelnek egy őrzőt, hogy vigyázzon azokra a termésre, amiből majd az ómer áldozatot kell hozni Pészach után. Mindezekben az esetekben én nőszínű szársávesz, mindezekben az esetekben nem kell, nem fizetünk neki a szombati munkájáért. Ugye van egy olyan fogalom, amit úgy hívunk, hogy szársávesz, hogyha valaki szombaton munkát végez, olyan munkát, ami nem ütközik szombati tilalomba, akkor is fizetést nem kaphat a szombaton végzett tevékenységéért. Egy módja van annak, hogy mégis kaphasson fizetséget, vagy fizetést a szombati tevékenységért, hogyha az muvla valahogy bele van ágyazva a szombat előtti vagy utáni napoknak a béréért. És itt is erről van szó, hogyha sima esetről beszélünk, akkor ez az őrző, ez a fizetett őrző nem kap fizetést a szombati őrzésért. De fichach einach rá és sábesz alá, és ezért nincs is felelőssége tulajdonképpen a szombati nap őrzése idején, hiszen ilyenkor ő nem fizetett őrző, hanem ingyenes őrző. Hajoszkér sábesz, szkér hajdesz, szkér sanasz, szkér savó, szkér hajdesz, nőszimő szkár sábesz. Abban az esetben viszont, hogyha be van ágyazva a fizetése, ugye egy heti bért kap, havi bért kap, éves bért kap, akkor, akkor megkapja a szombati bérét is. És ezért a fichach sábesz alá, ezért szombaton is fizetett őrző, tehát szombaton is rajta van a felelősség, a őrzés anyagi felelőssége. My love, Shalem. Azt sem tanulod, akkor mit látok? Azt mondtam, ha a misna, hogy rajta van a felelősség, akkor az azt jelenti, hogy fizetnie kell, hogyha a dolog elveszett, vagy ellopták. Akkor ez szembe megy azzal, amit mi mondtunk, hogy a szentély vagyonát őrző, fizetett őrző nem tartozik anyagi felelősséggel. Akkor hogy lehet a két dolgot itt kiegyeztetni? Talmud loj, lehávszic haraj. Azt mondja, Talmud nem. Itt nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy felelőssége van, hogy fizessen, hogyha ellopták, vagy elveszett a dolog, hanem arról, hogy felelőssége van, hogyha ellopták, vagy elveszett, akkor nem kapja meg a bérét. Ilyen résrek, tán énnek rá, hogy sábesz el lab. Aki nem, de lehávszic haraj. Viszlés sábesz, rá sábesz, rá tani, én nem színes hálsávesz. Szóval tényleg, de hát ha az tényleg így van, akkor viszont a misna elejét nem lehet megérteni. Mert mit mondott a misna eleje? Hogy abban az esetben, hogyha napi bért kap, akkor nem kap sáveszért bért, és ezért nincsen a sáveszért felelőssége. Mit jelentene, hogy nincsen a sáveszért felelőssége, hogy nem kap sáveszi bért? Na jó, de hát nem kap sáveszi bért. Tehát akkor ezt így nem lehet értelmezni. Istik. Amúgy azt mondja, hogy amikor ezt a kérdést így befejezte Ramibár, befejezte Rabbi Yosef bar Háma, akkor Rába, akinek a kérdést feltette, elbizonytalanodott, és elcsendesült. Amerre, és azt mondta neki, mid is a milachbeha? Hi, hallottál esetleg valamilyen választ erre a kérdésre? Amerre, hachja, mert a sésérzbe, és egy kanumi adaj, és én nem arra végig, hanem is kanumi adaj. Azt mondta neki a Yosef, igen, hallottam. És ez pedig az, hogy a misnában, ahol arról van szó, hogy hogyha megbízták a szentély vagyonának az őrzésére, akkor kap-e szombati bért, nem kap szombati bért, van-e felelőssége, nincs felelőssége. Azért beszélnek felelősségről, mert ott valóban anyagi felelősségről van szó, nem a bérének a jussának a megkapásáról, vagy visszatartásáról, hanem valóban a vagyoni felelősségről van szó. És bár normál esetben nem lenne vagyoni felelőssége a fizetett őrzőnek, hogyha a szentély vagyonát őrzi, de semmi se kandumi adai, abban az esetben viszont, amikor egy speciális megállapodással magára vette, és ezt kanumi adói, úgymond ezt a elköteleződést, ezt megvették tőle, megszerezték tőle, hogy ő mégis felelősséggel fog tartozni, ebben az esetben mégis felelősséggel tartozik, és erről az speciális esetről szólt a misna. Rabbi Shimon Haimer, Kadoshim Shchai Bachre Yusson, Yesh Lemayno, Mese'in Chai Bachre Yusson, Ein Lemayno. Ugye a misna végén Rabbi Shimon külön véleménye szerepelt, aki azt mondta, hogy nem igaz az, hogy a szentély vagyonára is vonatkoznak ezek a mentességek. Például a szentély vagyonával kapcsolatban igenis van tisztességtelen haszon, lehet, létezik a tisztességtelen, vagy érvényes a tisztességtelen haszon fogalma. Abban az esetben, kacsim se hájbákra jösszön, abban az esetben, hogyha egy olyan felajánlásról van például szó, amivel kapcsolatban felelősséggel tartozik a felajánló, akkor azzal kapcsolatban van tisztességtelen haszon. Ha egy olyan felajánlásról van szó, amivel nem tartozik felelősséggel a felajánló, azzal kapcsolatban nincsen tisztességtelen haszon. Milyen különbség akkor, amikor felelősséggel tartozik, vagy nem? Erről már korábban beszéltünk, ez azon múlik, hogy hogyan fogalmazom. Azt mondom, hogy ez az állat legyen áldozati felajánlás, akkor nem tartozom felelősséggel abban az értelemben, hogyha az állat mondjuk meghalt, mielőtt az oltára került volna, nem kell egy újabb állatot előállítsak. Amire az viszont, hogy azt mondom, hogy ha egy állatot felajánlok a szentély oltára, akkor ha bármilyen állatot rendelkezésre állt, az elveszett vagy meghalt, egy másikat elő kell, hogy állítsak. Mi volt Rabbi Shimon külön véleményének az alapja? Tane, tane, kame, de Rabbi Yitzchok barába, kacsim shchaybachra yusam, chayo, shani kölyben ba'ashem ve'kichesh, shani chaybachra yusam potu, shani kölyben ba'amisai ve'kichesh. Még egyszer. Kacsim shchaybachra yusam, ugye azok a szentélyeknek való felajánlások, amelyekkel felelősséggel tartozik. Chayov. Ott ugye van olyan, ott van tisztességtelen haszonfogalma, sem körülben bár sem, de kihes. Mivel a Tórában Mózes 3. könyve 5-ös fejezet 21-es mondatban úgy szerepel, hogy valaki vétkezett és szentség sikkasztott az örökkévaló vagyonával. És kihesbán misszai, és mindezek mellett megtagadta fele barátját, ugye a fele barátjának a nála elhelyezett letétjét, vagy elnézést, itt félrejtések elkerülése véget. Még egyszer fussunk neki. Tehát Rabbi Simon azt mondta, hogy a szentély vagyonának a kapcsán igenis van a bizonyos esetekben. Létezik a, és érvényes a tisztességtelen haszon fogalma. És méghozzá azt mondta, hogy a különbség van a azok között, a felajánlások között, amelyekért felelősséggel tartozom, és azok között a felajánlások között, amelyekért nem. Ahol felelősséggel tartozom, ott van, létezik a tisztességtelen haszonfogalma, ahol nem, ott nincsen. És ennek kapcsán idézi a Talmud azt a brájtát, amit Rabbi Yitzchak bár Ába előtt tanítottak, hogy ugyanez a különbségtétel a szentének adott felajánlások típusában, azok között a felajánlások között, amiért felelősséggel tartozom, és azok között, ami nem, ugyanez a különbségtétel fennáll egy másik ügyben is, abban az ügyben, amikor valaki egy letét őrzője hamis esküt tesz, azt állítja, hogy ellopták tőle a rábízott dolgot, és utána kiderül, hogy hamis esküt tett, akkor áldozatot kell hoznia, és egyötöddel meg kell oldania, egy büntetőtétellel meg kell oldania, egy kártétés kell fizetnie. És itt is ez a kötelezettség a szentély vagyonára nézve ugyanúgy fennáll, hogyha a szentély vagyonának volt az őrzője, fennáll. És hogyan áll fenn? Azokban az esetekben, amikor egy olyan vagyonelemről, egy olyan felajánlás szentélynek, tehát felajánlásról van szó, amivel kapcsolatban felajánló felelősséggel tartozik. Egy olyan esetben, amikor nem, akkor nincsen ilyen kötelezettsége. Miért? Azért, mert az a tórai mondat, amiben a letét őrzőjének a ilyen típusú bűnéről van szó, a mondat így fogalmaz. Ha valamely személy vétkezik és hűtlenséget követel az örökkévaló ellen, ugyanis letagadja fele barátjának az őrizetére bízott tárgyat, vagy a kezébe adottat, vagy a rablottat, vagy zsarolta fele barátját, stb. Ugye így kezdi a mondat. És ugyan itt alapvetően nem a szentély vagyonáról van szó, amikor azt mondja, hogy vétkezik és hűtlenséget követel az örökkévaló ellen, hanem a fele barátjának a vagyonáról. Ez a brájta mégis bele értelmezi a szentély vagyonát is, és azt mondja, hogy ha hűtlenséget követel bár sem az örökkévaló ellen, vagyis a szentély vagyonával szemben, és letagadja azt, akkor az azért felelős. És ez mikor igaz? Akkor, hogyha ez a szentély vagyona, vagyis hogyha egy olyan felajánlásra van szó, amivel én felelősséggel tartozom pótolni, értem szerint miért, mert ez olyan szentély vagyona, de hogyha nem tartozom felelősséggel pótolni, az olyan, mintha nem az örökkévaló ellen lenne, hanem a fele barátja, letagadja a fele barátja vagyonát lenne, és ezért ebben az esetben nincsen felelősség, és nincsen az a kötelezettség sem, amiről itt ugye a Tóra amúgy beszél, az 1/5 plusz büntetőtétel, meg az áldozat hozatal kötelezettsége. Amelei klapilája, azt mondta erre a Talmud, Yitzchak bár Ába, aki előtt ezt a brájtát idéztek, nem értett, hogy mi a logika. Nem pont fordítva kéne, hogy legyen? Ibhamisztámra. Pont fordított kéne, hogy legyen a helyes logika. Miért? Hiszen inkább az lenne a logikus, hogy az, amiért ami egy olyan felajánlás, amiért nem tartozom felelősséggel, azaz inkább Isten vagyona, vagy szentély vagyona, és ezért azaz, amire vonatkoznia kéne, akkor ez szerint az értelmezés szerint a Tóra szövege, és az, amiért nem tartozom felelősséggel, és az, amiért felelősséggel tartom, az meg az én vagyonom, a felajánló vagyona, a fele barátja vagyona, tehát pont fordítva lenne helyes a logika. Amelej, iszmej, azt mondta erre de viccak, bár ábanak, mit tegyek akkor ezt a brájtát, ezt vonjam ki a brájták sorából? Amelej, laj, szinte neki nem, nem kell, hogy kivont. Ahika, amár, kacsips, hajbachra, jusszön, hajja, de iszövő, bár semmi kihés, és én a hajbachra, jusszön, patur, de imajét be a misszaire kihés. Hanem inkább magyarázd úgy, hogy pont azért tartozik bele az obligóba az, ahol felelősséggel tartozom a pótlásért, a felajánlás pótlásáért, mert az inkább hasonlít a fele barátom vagyonához, és a fele barátom vagyonánál van általában ez a kötelezettség, hogy egyötöttel pótoljak, meg a hamis eskü után áldozatot hozzak, és így tovább. És mivel az ilyen felajánlás az jobban hasonlít a fele barátom vagyonához, ezért erre is vonatkozik ez a kötelezettség, és az, amikor nincsen ilyen felelősségem a felajánlásért, mert az már inkább úgymond a szentély vagyona, ott pedig az kevésbé hasonlít a fele barátom vagyonához, és ezért ott éppen emiatt nincsen ez a kötelezettsége. Megyünk tovább a misna végén. Misna azt mondta, hogy Buda, Ömer, Áfa, Möjhez, Széfer, Töjre, Már, Galisz, Behéma, Én, Lem, vagy No. Rabbi Judah azt is mondta, hogy ha valaki elad egy tóratekercset, egy gyöngyöt, vagy egy gyémántot, vagy egy állatot, ezekre vonatkozóan sincsen, nem alkalmazható a tisztességtel haszon fogalma. Tánya, Rabbi Judah, Ömer, Áfa, Möjhez, Széfer, Töjre, Én, Lem, vagy No, Lef, Ise, Én, Kasszadom, Rá, Behimor galgol, szélem, hogy nem, és adom rejtszele závgon. Brájtában tanultuk, hogy mi ennek a magyarázata. Rabbi Judah azt mondta, hogy a tóratekercs eladása kapcsán nem alkalmazható a tisztességtel haszonfogalma, mert a tórának felmérhetetlen az értéke. Egy állat és egy gyémánt kapcsán pedig nincsen tisztességtel haszon, mert ott lehet, hogy az állatot, vagy a gyémántot a vevő egy már meglévő állatához, vagy gyémántjához akarja illeszteni, vagy párosítani, és ezért éri meg neki ez, hogy sokkal többet fizessen éve. Érte? Amrulaj, bahallaj, ha könyl adom, hogy szeláv závga. Azt mondták neki a bölcsik, mert ez az utóbbi, ez nem logikus, mert nekem bármit vesz az ember, azt azért veszi, hogy a már meglévő vagyonához párosítsa, hozzátegye. És mégis van tisztességtel haszonfogalma. Rabbi Huda, hanni hasivé leiva, hanni lei hasivé. Mit gondol erről Rabbi Huda? Hogy igen, de ezeknél a dolgoknál, ugye az állatnál, meg az ékszereinél, azoknak ilyen kiemelt szerepe, vagy kiemelt jelentősége van, és hogy azokhoz talál egy illő párt, vagy illő darabot, azért tényleg hajlandó sokkal többet fizetni. Más dolgoknál nincs ilyen kiemelt szerep. Átkalmá. Amara mély, mert átkadém, de mély. Azt mondtam, na jó, de Rabbi Huda is nyilván valamilyen korlátot azért mondi. Mi az a haszon, ameddig még azt mondom, hogy az nem tisztességtelen. Normális esetben, hogy azt mondtuk, hogy egy hatot. Ezeknél egyáltalán nincsen, vagy van azért valamilyen korlát? Azt mondta erre a Talmud. A mély már azt mondta, hogy 100%. Tehát amíg az értékükig, tehát az értéküket megduplázza valaki, akkor az már tisztességtel haszonnak számít. Tányere bűdöböm széria imer, áfam mérhés szósz, vagy szájéf vár titoim, vagy mi hamaim, vagy nami pnés, és bemháj nefes. Egy rájtában azt is tanultuk, hogy Rabbi Judah ben Mesére tanította, hogy ha valaki elad egy hasonlóan egy lovat, egy kardot, egy pajzsot a háború idején, akkor ezeknek sincsen tisztességtelen haszonmértéke, bármennyiért el lehet őket adni, mert ezek életmentő eszközök, tehát bármennyit megérnek nyilván a vevő számára. Egy újabb mistával folytatjuk. A misna azt mondja, miután hosszasan beszéltünk a tisztességtelen haszonról, és ugye a fele barátunk becsapásának a tilalmáról, azt mondja a Talmud, azt mondja a misnak, sem se enyem, mikor megkakáhaj nabit varim, ugyanúgy, hogy tilos az üzletben egymást becsapni, ugyanígy szavakban, beszédben is tilos megvezetni egymást. Lajjaj már lajj, be kámachéfet zevoj, nem jetsz likách. Például ez mit foglal magában? Például, hogyha nem akar valamit megvenni, akkor ne kezdjen el alkudozni rá, ne mondja azt, hogy na, ez mennyibe kerül, amikor eleve nem is tervezi, hogy megvegye. Imaj valcsúva, lajjaj már ez már szekhal is sajnim, hogyha egy bál csúváról, egy megtért emberről van szó, akkor pedig ne okozzon fájdalmat neki szavakban, ne mondja neki azt, na, emlékezz csak, hogy milyen ember voltál, hogyan viselkedtél korábban. Imu ben gérim lő, mert lőz, ha imád szelvészeha. Hogyha egy betértről, vagy betért fiáról van szó, akkor ne mondja azt, na, nézd csak, emlékezz, mit csináltak a felmenőid, és nem már a gérlő, és szénőről, és szélhetszenő, hogy a Tóra mondja Mózes másik könyvében, az idegent, a betértet ne kínozd, és ne okozd neki fájdalmat. Tehát itt a nazd varim, a szóbeli megvezetés, a szóbeli becsapás, az nem csak becsapást és megvezetést jelent, hanem a másik embernek a gúnyolását, csúfolását, vagy egyszerűen csak fájdalom okozását a másik ember számára. Tanulában, egy brájtában tanultuk a misna tematikáját, csak kicsit bővebben. Azon írva a Tórában, lőszöjnő is lesz a miszöj, meg ne csaljátok egymást, hanem félj Istentől, mert én vagyok az örökkévaló Isten. Mit jelent itt a meg ne csaljátok egymást? Vagy na, azt a farimak azt mondja, hogy itt feltehetően nem az üzletben való becsapásról, meg csalásról van szó, hanem a szóbeli megvezetésről, fájdalomokozásról. Attól, hogy miben ez valami, hogy én eleve én azt mondom, hogy talán mégsem, mégis a üzletben való üzletelés során történő becsapásról, vagy megvezetésről beszélünk itt. És a húaj, mert kiszínkor a munkájában is szerhajk, ami jár, ami szerhajk, ha egy nagy szmaman amúl, ha mani meg kábel összén is szemiszőben, az van, de a Tórának van egy másik mondata, ugye három mondattal korábban, ha pedig eladsz valamit, vagy embertársadnak, vagy veszel embertársadban, meg ne csaljátok egymást, és ott konkrétan az adásvételről van szó, akkor innen tudom, hogy ez a másik mondat 17-es, az már nem az adásvételben való becsapást, hanem a szóban történő fájdalomokozást jelenti. Mit jelent ez? Mit foglal magában az ilyen típusú fájdalomokozás? Ha kétszer, imaja bál csúve, hogyha egy bál csúváról, egy megtért emberről van szó, akkor ne mondja azt neki, na, emlékezz vissza a kezdeti cselekedeteidre. Hogyha egy betértnek a fiáról van szó, akkor ne mondja azt neki, emlékezz csak, hogy a felmenőid hogyan viselkedtek. Imolyan gérúval, jön, hogy áll, jön, mert vagy hogyha egy betértről van szó, aki Tórát akar tanulni, akkor nem mondja azt neki, hogy na, persze, ahol ne legyen sztrejf, és kacsom, nem azt mondja, jön, hogy törj, és nem már, hogy piak ura, csak nem az a száj akar itt Tórát tanulni, és Tóráról beszélni, amelyik korábban tréflit evett, állattetemek evett, csúszómászókat fogyasztott, és most pedig azt a Tórát akarja a szájára venni, ami az örökkévaló szájából adatott,
Ima jüsszörűn bajna la, vagy ima jüsszörűn bajna la, és ilyen kábre ez banna, ha pedig a fele barátjának valamilyen szenvedése van, betegség, vagy a gyerekét éppen temeti, akkor ne mondjon neki olyat, mint amit Jobb társai mondtak Jobbnak. Ugye Jobb könyvében Jobb szenvedéséről van szó, és ott a társai azt mondják neki, bizonyára azért szenved, mert valamiben vétkezett, ahogy a 4-es fejezetben azt mondják neki, nem, de Isten félelmed, a te bizodalmad, reményed pedig útjaid gátlástalansága, gondolj csak rá, ki az, aki ártatlanul veszett el, és hol semmisültek meg egyenesek. Vagyis azt akarták neki mondani, nem lehet, hogy te olyan nagy szádik vagy, mert különben nem jött volna rád ez a sok szó, ez a sok szenvedés. Imajuha marim, vágsanyit volna minden, de imájom, hogy a hojcep lenyisú maichet volna. Egy másik módja még a szóbeli becsapásnak, megvezetésnek, hogyha valaki jön hozzá, akkor nem mondja azt neki, jönnek hozzá kereskedők, akkor nem mondja azt neki, hogy vegyenek tőle gabonát, akkor nem mondják azt neki, hogy ne hozzám gyertek, hanem menjetek XY-hoz, mert ő majd elad nektek gabonát, miközben tudja, hogy az az illető soha nem fog nekik gabonát eladni, és soha nem is adott el ilyet. De én mert Afrisle, én van, mikor hozzá se, én mondom, Rabjuda még tovább, és azt mondja, a megvezetés, az még azt is, a megvezetés tilalma még azt is magában foglalja, hogy ne vesse a szemét, ne nézegessen valamit úgy, mintha meg akarná venni, miközben valójában nem akarja megvenni. És ezzel megvezeti az eladót. Sáréj, davar, masszul, a lév, akkor davar, masszul, a lév, nem arbar. Hiszen ez is azok közé a dolgok közé tartozik, amelyek a szívben dőlnek el. Csak a szándékot, hogy most ő meg akarta venni, vagy nem akarta venni, ez ő tudja a saját szívében, és az örökkévaló az, aki a szívébe belelát, és minden ilyen dologgal kapcsolatban van az írva, hogy és féljétek az örökkévaló isteneteket, mint ahogy itt a nevezessétek meg egymást kezdetű mondat is azt mondja, és féljétek az örökkévaló isteneteket, tehát ebben beletartozik ez is, amikor nem is mond semmit, csak ráveti a szemét, vagy ha mond is valamit, de tudjuk, hogy vagy ő a saját szívében tudja, hogy igazából nem gondolta, hogy meg akarja venni. Amarabi Jéhanam is úr, Simben Jóháj, Gadolai Naz, Vanim, hogy Naz, Mamai, és az innen már bevi részem a Lehecha. A Jéhanam azt is mondta, hogy Simben Jóháj nevében, hogy még nagyobb bűn a szóbeli bántalmazás és fájdalom okozás, mint a üzletben való szóbeli megvezetés. Bocsánat, nem meg szóbeli, hanem megvezetés. És az lenne már baj, hogy részben a kecha, az lenne, hogy nem baj, hogy a kecha. Mert a szóbeli bántalmazásnál benne van a Tórában, hogy és féljétek az örökkévaló isteneteket. De a három mondattal korábbiban, ahol a üzletben való megvezetésről van szó, ott ez nem szerepel. Szerbe gufai, szerbe van majd. A másik az, hogy a szóbeli bántalmazás az az illetőt személyében bántja. Ez pedig a vagyonában bántja. A Simonban lehet menni, amár zenitán is sav, és zenitán is sav, valamint, hogy a vagyoni kárt azt meg lehet téríteni, de a szóbeli bántalmazást nem lehet igazán jóvá tenni.